Sok kérdést kaptunk, nagyon szépen köszönjük az érdeklődést. Olyan sok kérdést kaptunk, hogy azt mindent felolvassuk, akkor vége az időnek, és akkor még nem is válaszoltunk. De azért megkíséreljük gyorsan felolvasni őket, mindet, és megbeszéltük, hogy egy-egy bővített mondatban fogunk mindegyikre válaszolni, ha Isten segít minket ebben. Kérdésem, ez az első. Meddig tart a váltság? A váltság örökké tart, Isten kegyelméből ez a jó hírünk. Ja?
Ez azt hiszem inkább a tiéd, de én is. Igen, ez biztos az enyém. A Keve, ez a Keresztény Vezetők és Üzletemberek Társasága, hogyan tud kovász szerepet betölteni a mai válságos helyzetben? Egyetlen egy módon, ahogy ez kicsit hasonlít az evangelizációhoz. Ha valaki azt hiszi, hogy meg tud téríteni valakit, a saját életemben tudom, óriási hibát követel, a legjobb szándékkal is. Nem tudunk senkit megtéríteni. Egyedül Isten tud megtéríteni. A mi feladatunk, hogy elvigyük a jó hírt, az evangéliumet, a jó hír. És ezt próbálja Keve is elvinni, és utána majd reméljük a munkát pedig elvégzi a mindenható. Ennek van egy második része is, hogyan ítélhető meg az egyházak, egyházi vezetők helytállása a magyar erkölcsi és gazdasági társadalmi válságban. Annyira ítélhető meg, hogy mennyire ragaszkodnak a Bibliához, ez lenne a rövid válaszom. Aki ragaszkodik a Bibliához, és az szerint él, és azt mondja, az állítom, hogy jót tesz, és mindenkivel jót tesz. Hát persze legyetek a rabaszok, mint a kígyók, és szelidek, mint a galambok.
Következő rövid kérdés és rövid felelet. Összeegyeztethető-e egy hívő ember életében az, hogy valamilyen válságban pszichológushoz forduljon, és hogy valamilyen gyógyszereket is szedjen? Természetesen összeegyeztethető, sehol nem tiltja Isten igéje azt, hogy mi bajban szakemberek segítségét vegyük igénybe, hogyha megfelelő szakemberek vannak és megfelelő gyógyszerek, azért is hálásak lehetünk Istennek.
Viszonylag szakmai kérdés, az úgynevezett szegények bankjáról mi a véleménye? Lehet-e egyszerű embereknek olyan minimális kamatra hitelt adni, hogy egy kis családi vállalkozást csak a szükségletekre működtetésre kapjon hitelt valaki? A Biblia a hitelről sokat tanít, és ha nagyon le akarom egyszerűsíteni, és a legdrasztikusabb üzenetét akarom közvetíteni a Bibliának, akkor egész egyszerűen átoknak nevezi. És a hitelmentességet pedig egy áldott állapotnak, a hiteles állapotát egy szolgai állapotnak, a hitelezőjét pedig egy fölé rendelt állapotnak. Ezzel együtt, ez egy nagyon kemény vélemény, és Isten véleménye. Van még egy dolog, nem szabad uzsorára kölcsönt adni. Ez is a Bibliában szó szerintben van. Ezzel együtt van olyan, tehát általában a hitelről nagyon negatív a Biblia, és ne legyünk függőek, lesz majd egy kérdés a függőségről. Viszont vannak olyan esetek, amikor hitelhez fordulhatunk. És ezek az esetek, ezek, elnézést, a picit hosszabban mondtad, akkor szabad hitelt fölvegyünk, amikor valami érték van mögötte. Amikor tudjuk, hogy valami értéket fogunk létrehozni. Például, ha felújítjuk a kis házunkat, lakásunkat, én azt hiszem, hogy ez olyan dolog, hogy értéket hozunk létre, és tudjuk vállalni a terheit is. Amikor a vállalkozásunkra hitelt veszünk föl bizonyos mértékig, akkor van mögötte fedezet. De hogyha a nyaralásunkra vesszük föl, hogyha csak azért, mert újabb autót szeretnénk vezehajtani, az nagyon veszélyes. De a szegények bankjára a véleményem az, hogy nagyon nagy benne a szolidaritási eszme, és igenis ez pozitív dolog, mindaddig, amíg ők ezt a minimális kamatot valóban nem agyonnyomja őket, hanem tudják közni.
Következő az állam szerepe, lehet, hogy esetleg János is valamit hozzászól ehhez. Mi az állam szerepe a válság idején? Mik a válság csökkentésének lehetőségei az állam részéről, illetve mit lehet tenni, mit tud tenni az állam, a szegénység ellen. Nagyon, hogy erre kimerítő választ, hogy adjak arra, se az idő, se az én szakértelmem nem megfelelő, de az biztos, hogy általában a válságok idején az államok nagyobb beavatkozással szoktak reagálni. Például a János előadásában említett 1929-es és a 30-es évek elején még tartó gazdasági válságból a kiutat az jelentette, hogy az állam egy sokkal nagyobb beavatkozó szerepet vállalt, és igyekezett rendbe munkahelyeket teremteni és rendbe hozni a piacot. Bizonyos helyzetekben van annak szerepe, és azt gondolom, hogy most is az államnak a szolidaritást ki kell fejeznie, és például a bankok felé korlátozó szerepet kell vállalnia.
Igen, én hadd tegyek hozzá két dolgot, hogy én hogy látom, az állam az ország vezetői. Tehát most akár a kormányt nézzük, akár az elnököt nézzük, ők vezetők, és olyan a vezetőktől két dolgot szeretnék nagyon látni végre, és nem politizálni szeretnék. Az egyik az, hogy értékek mentén vezessenek. És biztos vagyok benne, hogy mindannyian összeszorítjuk a fogunkat, de tudjuk, hogy valami érték mentén viszik az életünket, mint a közösségnek az életét. És hogy tudjuk, hogy a jövőről van szó, és a gyerekeinkről van szó, nagyon ide akarom elhozni. A másik az, hogy sokat beszélünk Gyurival lelki dolgokról, Isten szerepének a fontosságáról, de ez nem jelenti azt, hogy ne kelljene bárkinek itt közülünk a saját szakmájába jónak lenni, profinak lenni, Gyurinak profi újságírónak lenni, az államnak meg profi vezetőnek lenni. Tehát szakértelmet is kérünk.
Mi lesz velünk, a jövőnk, zárójelmes megjegyzés, hogy nyugdíj.
Igen, bocs, itt mellette a fenntartható jelenlegi ez... nyugdíjrendszer, mi lehet a megoldás, társadalmi szolidaritás.
Te tartod.
Nagyon nehéz kérdés. A jelenlegi gazdasági szemlélet, ami most uralkodik, és általánosan a politikai szemlélet, az nem kedvez azoknak a társadalmi csoportoknak, akik kevés gazdasági értéket hoznak létre. Itt jön a szerepe az állam szolidaritásának. Tehát az előző kérdéshez annyiban kapcsolódik ez, hogy bizony például ezen a téren az államnak óriási felelőssége van, felismerje azt, hogy van erkölcsi felelőssége a nyugdíjasok felé, azok felé az emberek felé, akik végig dolgozták az életüket, azért, hogy minket fölnevelhessenek, és hogy a jelenlegi politikusokat is fölnevelte egy generáció, amelyik azóta már nyugdíjban van. Tehát mindenféleképpen én azt hiszem, hogy ez az államnak, a politikai vezetésnek egy nagyon kiemelt szerepe, különösen egy ilyen helyzetben.
Igen, tipikusan az a terület, amikor értékekről van szó. Értékes-e számomra az idős ember? Vagy nem. És ha azt mondom, hogy nem, soha nem mondja senki persze, de így cselekszik, vagy így gondolkodik, akkor kiveszi azt a rendszerből azt is, ami döntően fontos, a bizalmat. Mert ami ma az idősekkel történik, ha esetleg nem kapnak nyugdíjat, az holnap velem fog történni.
A hatalom, a politika, a döntéshozók is válságban vannak, főleg erkölcsi válságban. Egy politikai hatalmi váltás önmagában nem jelentett választ a válságra. Amen, mondom én hozzá. Van-e annyi erő Istentől elkérve most a magyar társadalomban és gazdaságban, hogy ez a váltás megtörténjen, a válságból a váltság a megoldás felé? Hát Istentől elkérve igen, tehát én azt hiszem, hogy jelen pillanatban a magyar társadalom nagyon-nagyon erőtlen, nagyon magunk alatt vagyunk, minden mutató ezt mutatja, és a hétköznapok valósága is ezt jelzi. Betegebbek vagyunk, levertebbek vagyunk, reménytelenebbek vagyunk, mint mondjuk néhány évvel ezelőtt, de Istentől elkérve van és lesz erőnk arra, hogy én hiszem, hogy lesz erőnk arra, hogy megváltoztassuk ezt a helyzetet.
Igen, valóban ez a végső bizodalmunk, ez a reménység, más nem tud igazi reménységet adni, talán az egyik ének erről is szólt, hogy csak Jézus tudja. Ezzel együtt hangsúlyoznám még egyszer a vezetők fontosságát, hogy a vezetők milyen értékek mentén és milyen profizmussal vezetnek. Óriási különbség, és milyen alapokon, milyen erkölcsi alapokon.
Szerintem az átlagember nem hisztériázik, kicsit erre a média rátesz, És van egy csomó pozíció, ami veszélybe került, és ezek látványosan tűntek el, illetve szűntek meg. És ezt halljuk hangosan, és nem a küzdelmes, csendes polgár szelíd hangját. Egyetért? Kérdezi a kérdező. Egyetértek az elhangzottakkal.
Én is. Óriási a szerepe a médiának, és sajnos nem is nagyon tudunk ellene harcolni, hát még a Bibliával. Tehát nem kell nekünk a folyamot mindig követni, nem kell mindig a világhoz igazodnunk, sőt, azt mondja a Biblia, hogy ne igazodjatok a világhoz. Egyre többet hallunk a függőségről. A gazdaságunk függ az IMF-től, hitelek formájában, a lakosság függ a bankoktól, szintén hitelek miatt, a mezőgazdaság függ a piactól, stb. Van-e ebből reális kivezető út egy kormányváltás esetén, vagy valóban ennyire beszűkült az új vezetés mozgástere?
Ez kapcsolódik ez a kérdés, és szerintem hozzá kapcsolhatjuk. Értem és tudom, hogy a megoldás Istennél van a válságra. Azt szeretném kérdezni, elképzelhető-e, hogy rövid időn belül egy új kormány, új miniszterrel tud-e olyan programot nyújtani, ami felrendíti a gazdaságot? Egy péntek esti, péntek 8-ban Orbán Viktor ennek a reményének adott hangot a Hír TV-ben. Engedd, hogy először én egy-két mondatot? Tehát nem tudjuk a jövőt, nem tudjuk, hogy milyen, nyilván lesz valamiféle politikai változás. Az biztos, hogy akárki kerül hatalomra, tehát egy új kormány jön, attól sem lehet azt várni, még hogy a sokkal szakértőbb, sokkal jóindulatúbb és sokkal több esze van a politikusoknak, akkor sem várhatjuk azt, hogy gyorsan megoldják nekünk ezt a válságot. Nem csak Magyarországon van, világválság van, nagyon nehéz a helyzet. Hosszabb, a legtehetségesebb politikusnak is, a legjó szándékúbb embernek is nagyon hosszú folyamat lesz az, amíg ebből a helyzetből kivezetheti az országot.
Én pár szót erről a függőségről. Én nem hiszem, hogy ez csökkenni fog, sőt növekedni. A világ egy nagy faluvá válik, ha tetszik, ha nem. És valóban függünk egymástól, függünk egyéb csoportoktól, egyéb társadalmaktól, országoktól, hatalmaktól. És ez én nem látom ebbe a visszautat, ez így fog működni. Volt korábban egy mondatom arról, hogy az infrastruktúra az mennyire fontos a világban, és ha egy picit is megzakkan, meg eltörik, akkor óriási bajok vannak. Ha most valami történik a 3-as metró Üllői úti megállójában, akkor az nagyon hamar Újpest érezni fogja. Ez csak egy buta példa, hogy például ugyanilyen a világ. Teljesen egymásra vagyunk utalva. Ez nem feltétlenül, hogy függőséget jelentsen, mert függőségünk nekünk igazából csak egy dologtól kell, hogy legyen, Istentől.
Ezt gazdasági válság idején érdemes-e, illetve
kockázatos-e
lakáshitelt felvenni?
Lakáshitel. Milyen más lehetőség van a lakás finanszírozására? Hát... egy kicsit nagyon nehéz szívvel mondom ezt ki, de hogy egy picit szerényebb igényeink legyenek. Nincsen más megoldás gazdasági válság esetén, mint hogy ezt a fajta fogyasztási igényünket, de legyen szó egy új autóról, ami még rosszabb, mint egy lakás, vagy egy nyaralásról, ezt vissza kell fogjuk. És egy kicsit meg kell tanulnunk félrerakni. Nem azért, mert abban van a bizodalmunk, mert tudjuk, hogy az a bolond, akit egyedül egy valakit hívott bolondnak, azt a gazdag embert, aki telerakta a csűrét, de mégis az az ember a teljesen bolondként viselkedik szintén, aki nem rak félre. És tudom, hogy ez nagyon nehéz tanács, de a megelégedésünknek nem az a szintje, hogy mekkora lakásban lakunk. Erről üvölt a világ, hogy nem az a szintje, hogy mekkora, mennyi pénzünk van. Hogy a lottó ötösöknek a nyertesei mind óriási tragédiákba fulladt az életük. Üvölt a világ erről, és mégse vagyunk hajlandók észrevenni, a megelégedésünk nem attól függ, hogy mekkora az autónk vagy a lakásunk. Hát most nehéz sajnos finanszírozni a lakást.
Három kérdésünk van és 5 percünk. Ezt megválaszoltuk már, ugye? Az újságíró és a pénzember hogyan éli meg a válságot? Ha hívő vagy nem hívő? Én felolvastam.
Mostanában olvasom a római levelet, és ugye ott pedig tudjuk, hogy a reménység, nem csak a reménységgel dicsekszünk, hanem a kipróbáltsággal is, mert abból lesz az álhatatosság, az álhatatosságból a megpróbáltság, és abból megint remény. Tehát ez egy körkös. Mi ebbe szeretnénk, így éljük meg másképpen. És Istennek tényleg néha nagyon nehéz feladatok elé tesz minket, és nagyon nehéz próbán vezet át minket. És ha szabad ezt gyorsan megosztani, ez három dolog miatt teszi. Úgy ezt szokták mondani a okos emberek. Az egyik az, mert van egy terve, egy nagyon nagy terv, amiből mi nem látunk most sokat, de ha az életünkben visszanézzünk, már látjuk, hogy az ő terve mindig jobb volt. 2, így akarja a jellemünket erősíteni. És 3, bizony néha így fegyelmez. Mert valamikor a bűnnek van következménye.
Igen, hát újságíróként úgy tapasztalom a válság következményt, hogy sokkal több nehéz, tragikus, szomorú helyzettel találkozom. Magánemberként, hívő emberként pedig úgy, hogy nyilván az én életemet sem kerüli el a gazdasági válság és annak különféle hatásai. Amikor ez nagyon-nagyon szorongat, akkor a 16. Zsoltárt szoktam elővenni és elolvasni, olyan megelégedettség Zsoltára, kicsodán van a mennyekben, náladnál egyébben nem gyönyörködöm ezen a földön. Csodálatos Istenünk van, aki megígérte nekünk, hogy nem hagy el minket, és nem távozik el tőlünk, és mindig reménység az ő közelsége. És nagyon sok ima meghallgatást tapasztalok, amikor nehéz helyzet, mondhatom el, azt hiszem, sok hívő testvéremmel együtt, amikor nehéz helyzetekből, gazdaságilag, anyagilag is nehéz helyzetekből is kisegít az Isten. Köszönöm.
Ez a kettő maradt még, igen? Ezt mindenképp szeretném? Olvastam. Létezik-e mesterséges válság, és ha létezik, mi is az pontosan? Hogyan hozzák létre, és kik hozzák létre? Valóban a világ pénzkészletének csak 2%-a készpénz? A 2%-ban nem vagyok biztos, de rendkívül kicsi az, ami valóban fizikailag kinyomtatott pénz. Aranyról szoktak még ilyenkor beszélni, most a hírekben volt éppen, hogy a Világbank eladja az aranykészletét. Igen, ez ennek az infrastruktúrának a része, hogy most már nem igazi pénzről beszélünk, hanem számlapénzekről. És amikor az amerikai jegybank kibocsát egy dollárt, az bekerül az A-bankba, az A-bank kölcsönadja a B-nek, a B a C-nek, a C a D-nek, és ez jó, nem a teljes dollár, de egy bizonyos részét, és így sokkal-sokkal több virtuális pénz keletkezik a gazdaságban, mint az az egy dollár. Ez része ennek az infrastruktúrának. Lehet szeretni, lehet nem. Nagyon sok hátránya van, de hát ez a világ így működik. Tehát van nagyon sok előnye is.
A másik pedig az, hogy létezik-e mesterséges válság. Én ebben nem hiszek, hogy bárki bárhol összedugták volna a fejüket, és azt mondták, hogy idézzünk elő egy jó kis válságot. Vannak erről rémtörténetek, én ezt nem hiszem. Annyiban általában a döntéshozók és a pénzügyi világ irányítóinak a felelőssége felvethető, hogy azért a gazdaságkutatók és a gazdaságtörténészek tudják, hogy ez a fajta pénzrendszer, ez azért ciklikusan visszatérő válságokkal jár, sőt vannak, akik ezt bizonyos módon ki is tudják akár számolni, vagy tudnak ilyen prognózisokat készíteni, hogy mikor következik el egy válság, vagy akár egy válságnak a veszélye. És az, hogy mégsem számolnak a veszéllyel, a kockázattal, egy növekedő veszély, hanem mégiscsak a gyors gyűjtés, a gyors tőkefelhalmozás mámorában égnek, ez viszont egy nagyon komoly felelősség. Tehát nem látható nyilván pontosan előre, de azért megjósolható egy válság kitörése.
Én csak hadd ugorjak egy kicsit a teljesen lelkisíkra, és a picit ellenmondod, de majd látod miért, szerintem meg van mesterséges válság, tudom is, hogy ki csinálja. És hiszem is, hogy létezik. És ez, ugye ez megint bolond beszéd, aki nem ismeri a Bibliát, de a válságot és minden nehézségünknek azóta van, amióta, nem rád mutattam, csak te beszéltél róla, amióta sikerrel kísértett meg minket az ördög. És hiszem és vallom, hogy minden mögött, ami Istentől akar szakítani, az ördög áll.
Egy kérdés maradt, azt hiszem.
Igen, ez nagyon szeretem az ilyen kérdést. Köszönöm. Mit tegyünk, amikor sokan nagy kereszténykedések közepette próbálják a bankokat, pénzt általában ördögtől valónak láttatni azok szükségszerűségének ellenére? Vannak ilyenek, akik biztosan jó szándékból és jó indulatból, de azt mondják, hogy a pénz az ördögtől való, a gazdagság az ördögtől való. Sok verset tudnak idézni, hogy a gazdagok azok pokolra jutnak. Ez az úgynevezett szegénység evangélium, és azt hirdetik, hogy csak az juthat be Jézus egy kissé félre magyarázva, aki szegény. A gazdag ugye nem juthat be. Majd a teve után. Nehezen majd a teve után. Van egy másik véglet, és ez is olyan jellemző az ördög munkára, hogy mindig két végletre akar lerántani. Ha erre nem tud, akkor leránt a másikra, ha hagyjuk magunkat, amit úgy szokták nevezni, hogy prosperitás evangélium. Hogy térj meg, és sikeres leszel. Térj meg, és gazdag leszel. És ennek van egy még rosszabb és nagyon aljas formája, ami azt mondja, hogy ha nem vagy gazdag, akkor még meg se tértél. És Isten pedig egészen világos, hogy mit akar, hogy hogyan álljunk hozzá a pénzhez. Se nem azt akarja, hogy szegények legyünk, se nem azt, hogy gazdag legyünk, hanem azt akarja, hogy hűek legyünk. A mi hozzáállásunk az a sáfár hozzáállása. A hűséges sáfáré. Nem azt számít, hogy gazdag, nem azt számít, hogy szegény, hanem az, hogy hűséges vagy nem. A kicsin vagy a sokon. Akinek kicsi adatot, az a kicsin. Akinek sok adatot, az a sokon. És ez nem csak pénzügyre igaz. Ez mindenre igaz.
Elfogytak a kérdések is, meg az időnk is. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet. Köszönjük.